Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait és a rádió hallgatókat július első vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket. A 152-es számú énekünkkel dicsérjük az Urat. A 152-es A-jelzetű énekünk első és második versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Ím bejöttünk nagy örömben. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangélium a 4. fejezetének 14-től 30-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, a 4. fejezetből 14-től 30-ig terjedő verseket. Jézus pedig a lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyillását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. És mindenki igazat adott neki, elcsodálkozva kedves beszédén, amelyek szájából származtak, és azt mondták: hát nem a József fia ez? Erre ő így szólt hozzájuk: bizonyára azt a példabeszédet idézitek nekem, orvos, gyógyíts meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is tedd meg. Majd így folytatta: bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt. Mégis azok közül egyiket sem küldetett Illés, hanem csak a Szidón vidékén lévő Serapta egy özvegyasszonyához. És Elizeus próféta idejében is sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában, fölkeltek, és kiűzték őt a városon kívülre, és annak a hegynek a szélére vitték, amelyen városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde gazdagon lakozzék a mi szívünkben, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, éme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat a 105. Zsoltárunk első 3 versszakának eléneklésével. A 105. Zsoltárunk első, 2. és 3. versét énekeljük. Az első versszak így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Beszéljétek a népedből, nagy csoda.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, a te bölcs rendelésedet, amellyel úgy szabtad meg az élet ritmusát, hogy 6 napi munka és fáradtság után jöjjön el a nyugodalomnak napja. Jöjjön el az a nap, amikor elszakadhatunk a munkától, mindennapi megszokott teendőinktől, és eljöhetünk ide a templomba megpihenni és általad feltöltekezni. Köszönjük a te véghetetlen hatalmadat is, amivel mindent rendezel. Rendezed ennek a világnak a dolgát, s benne a mi piciny életünknek a sorsát is. Olyan jó tudni, hogy semmi sem történik a te akaratod nélkül. Tőled való minden jó és minden áldás. Add, hogy ne vegyük ezeket természetesnek, hanem vegyük számba és köszönjük meg neked áldásaidat. A mindennapi kenyeret, testi erőt vagy egészségünknek megmaradt darabját, az, hogyha szeretteink vannak, az, hogyha otthonunk van, az, ha sikereket érhetünk el, az, ha sok minden történt velünk, aminek örülhetünk, és annyi minden mást, ami tőled való áldás. És olyan jó, hogy ebből a hatalomból fakadóan jönnek a próbatételek, a nehézségek is. Mert ezt is beépíted a te tervedbe, és ezeken keresztül is azt akarod, hogy gyengeségeinkben még inkább hozzád meneküljünk, még inkább beléd kapaszkodjunk, és a próbatételekben még inkább formálódjunk, és kirajzolódjon rajtunk Jézus Krisztusnak szelídsége, alázata, türelme. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy itt vagy közöttünk, mert megígérted. Úgy, ahogy egykoron lementél oda a názáreti zsinagógába, belépsz ma is minden templomba, azért, hogy veled lehessen személyes találkozásunk, hogy ne csak emberi jó szándék fonodjon itt egybe, és ne csupán emberi ének és imádság és szó hangozzék el, hanem olyan, ami mögött te irányított szívünknek indulatait. Te adod a szót, ami ajkunkra, és te vagy az, aki megnyitod lelkünket a te lelked hatása előtt. Azért, hogy úgy fogadjuk be a te beszédedet, mint teremtő ígét. Hadd teremtsen ez ma is bennünk megújult hitet, hadd teremtsen erőt, hadd teremtsen világosságot, hogy mindig tudjunk eligazodni, és lássuk meg, mi a helyes és mi a jó. Hadd teremtsen bennünk szeretetet, hogy ezt a tőled kapott érthetetlen kegyelmet és szeretetet tovább tudjuk sugározni mások irányába. Kérünk, Istenünk, hogy te teremts bennünk türelmet és békességet is, mert látod, hogy annyiszor baj van ezen a területen, annyiszor összetűzésbe kerülünk egymással, és nem tudunk megbocsátani. Kérünk, hogy a te teremtő szavaddal vigasztalj bennünket, vigasztald a gyászolókat, az emlékezőket, vigasztald azokat az emberi szíveket, ahol valamilyen elszakítottság történt. Kérünk, Istenünk, hogy ezeket az elszakadt szálakat újból forrasd össze, újból építsd egybe, mert annyira szükségünk van. Annyiszor széttöredezik ez a világ, és ebben a világban széttöredezik a mi egyéni, emberi életünk is. Kérünk, Istenünk, hogy te tarts bennünket egybe, egy közösségként, egy gyülekezetként, azért, hogy valóban a te ígéd meghallása után egy akarattal tudjuk a te szavadat cselekedni. Ne engedd, hogy a magunk erejében bízva tegyük ezt meg, hanem folyamatosan tereját tekintve és a te ígédből táplálkozva. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, eleveníts meg mindannyiunk szívét, életét. Jézusért. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására, ének szóval is kérjük a léleknek jövetelét. A 251-es számú énekünk első és második versével, az első vers így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen.
Thank you.
Márk evangéliumából olvasom Istennek ígéjét a 6. fejezetből az első 6 verset. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Márk evangéliumából a 6. fejezetből az első 6 verset, kövessük azt figyelemmel és alázattal. Azután eltávozott onnan, és szülővárosába ment, a tanítványa is követték. Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták, honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy így csodadolgok történnek a keze által? Nem de ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nem de itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik, csak a maga hazájában, a rokonai és saját háznépe között nincs becsülete a prófétának. Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve, és csodálkozott hitetlenségükön. Ezelőtt néhány esztendeje egy ifjúsági istentiszteletnek volt az alapígéje ez, és most valamiért az Úristen újból elém hozta azért, hogy a nagy gyülekezet körében is hadd vizsgáljuk meg mindazokat az üzeneteket, amelyek ebben a történetben megjelennek. Ez a történet arról tudósít bennünket, hogy Jézus Krisztus hazalátogat abba a faluba, ahol felnövekedett. Tudni élik Názáretbe. Ezért is szoktuk így nevezni, hogy a názáreti Jézus Krisztus. És szeretném, hogyha most ezt a történést kettősíkon szemlélnénk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes ember is volt, de ugyanakkor tökéletes Isten az atyának, a mennyei atyának a fia. És akkor most így szemléljük ezt a történetet, hogy egyfelől egy ember látogat haza szülőfalujába, vagy pedig abba a faluba, ahol felnövekedett, másfelől pedig az Isten fia látogat-e oda. Nézzük meg, hogy milyen üzeneteket tartalmaz ez a kettő szemlélet. Az első sík arra vonatkozik, ahogyan bennünket otthon megismernek. Jézus Krisztus Betlehemben született, azonban Heródes gyilkos szándéka miatt a szülőknek Egyiptomba kellett menekülniük. Ott nem tudjuk egészen pontosan, hogy mennyi időt töltöttek el, de valószínűleg pár éven belül, miután meghalt Heródes, visszatérhettek a régi lakóhelyükre József és Mária, és velük együtt Jézus Krisztus. Itt töltötte évtizedeket, itt töltötte gyermekkorát, itt volt ifjú, és itt munkálkodott, mint ács, hosszú ideig. Aztán, amikor eljött az Istentől rendelt pillanat, akkor kilépett a nyilvánosság elé, szerte járta az országot, gyógyított, csodákat tett. Vagyis ha emberi síkon szemlélem mindezt, akkor azt mondhatom, hogy sikeres ember lett, karriert futott be az ember, Jézus Krisztus. És akkor ezek után tanítványaival együtt, tehát nem mint magánember, hanem úgy, mint tanító, mint akinek tanítványi serege is van, megjelenik Názáretbe. Szombaton bemegy a zsinagógába, elkezd prédikálni, és kezdetben arról olvasunk, hogy elálmélkodnak az ő szavain. Mert érzik, hogy abban erő és hatalom van. Mert tudnak az ő csodajeleiről is, amelyeket más helységekben véghez vitt. És csodálkoznak azon, hogy valaki, aki közülünk való volt, ide jutott. De aztán van egy erősebb hang bennük, és az győz. Elfordulnak Jézus Krisztustól, és megbotránkoznak benne. És akkor Jézus egy régi közmondást idéz. Nem ő találta ki, hanem már előtte közszájon forgott ez a mondás, hogy tudniillik a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. Mit jelent ez a mi korunk számára? Úgy gondolom, testvéreim, azt jelenti, hogy nagyon gyakran az, hogy a közelünkben van valaki, azzal együtt jár az az átkos törvény, hogy sok esetben nem látjuk meg benne a nagyságot és az igazi értéket. Az, hogy valaki mellettem van, az, hogy valakinek a közelében vagyok, naponkénti érintkezésem van vele, ezzel sajnos sok esetben együtt jár az az átkos törvény, hogy nem látom meg benne azt az igazi nagyságot és értéket, ami pedig ott van, és amit pedig meg kellene látnom, és időnként szóvá kellene tennem. Hanem nagyon gyakran el kell utazzanak külföldre, úgy szoktuk mondani, hogy idegenbe, és miután eltelik ott néhány hónap vagy néhány év, talán utána tudatosul az az érték, az a nagyság, az a lelki tartalom, ami pedig ott van az ő életében. Hadd említsek egy irodalombeli példát, József Attilának a Mama című versét, amelyben a költő gyermekként panaszkodik, lázong és jajong, hogy édesanyám miért nem velem törődik. Miért nem engem szeret úgy igazán, hogy egész idejét velem töltse. Hogy tudnélik, az édesanya kemény mosással, nagyon kemény munkával kereste meg a mindennapi kenyeret, a betevő falatjukat. És gyermekként folyamatosan nyűgölt, hogy édesanyám miért nem velem foglalkozik. Hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. És akkor, amikor az édesanya meghal, amikor a költő időben eltávolodik tőle, akkor már észreveszi a nagyságát. Nem nyakognék, mondja, de túl késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Gyermekként csak a hiányt látta, hogy nem foglalkozik velem annyit édesanyám, amennyit szeretnék. Az időtávolságából már észreveszi a nagyságát, aki igazából minden áldozatot meghozott azért, hogy gyermekeit föl tudja nevelni. Vagy eszembe jut egy saját élményem is. Visszaemlékszem, hogy a teológián az egyik esztendőben egy konferenciát szerveztünk, melyre különféle külföldi előadókat meghívtunk. És ennek a konferenciának az utolsó előadásaképpen egy saját professzorunkat is meghívtuk, azért, hogy ő is tartsa meg a maga előadását. Annyira elhúzódott ez a konferencia, hogy a saját professzorunknak előadását már nem volt idő meghallgatni, de diákként úgy gondoltuk, hogy az a tanár, akit naponként a padokban hallhatunk, az valószínűleg nem olyan értékes, és nem tud olyan színes előadást tartani, mert ott él bennünk ez a tudat, hogy aki külföldről jön, más országból, annak nagyobb a tudása, az értékesebb. Most, hogy eltelt néhány esztendő, úgy tekintek vissza teológiai tanárok közül néhányukra, akik legalább annyira értékesek, és legalább annyira nagy a tudásuk teológia területén, és a lélekségján is, mint azoknak a professzoroknak tudása, lelki tartalma, akiket külföldről meghívtunk. Hogy nézzétek meg, házasság területén is például nyomon érhető ez. Valakiben meglátom a szépet, a jót, a vonzót, és házasságot kötök vele. És miután eltelik néhány esztendő, másoktól hallom, úgy megszürkül a szememben. Már nem olyan szép, már nem olyan értékes, már nem olyan vonzó. És talán a szomszéd férje vagy felesége vonzóbbá, vagy értékesebbé válik számomra. Jézus Krisztus hazalátogat abba a faluba, ahol felnövekedett. És miután így visszatér, nem látják meg benne a nagyságot, az értéket. És látjátok, testvéreim, sajnos bűnös létünkből fakadóan annyiszor örök törvény ez. De aki mellettem van, aki a szerettem, akivel naponkénti érintkezésem van, azt talán nem értékelem úgy, ahogyan pedig kellene. Ez tehát az első üzenet. Hadd tudjuk igazán meglátni a mellettünk lévőben a nagyságot, hogy túl közel van hozzánk, sok esetben nem látjuk meg, pedig kellene. Ne csupán szavakban, hanem elsősorban cselekedetekben kinyilvánítani azt, hogy értékes vagy, becses vagy, becsüllek, felnézek reját. Milyen ritkán mondjuk ki ezeket a szavakat, hogy értékes vagy, hogy örülök, hogy mellettem állsz, hogy felnézek reád, hogy szeretlek. Ezen túlmenően a másik sík az az isteni. Az Isten fia jön el Názáretbe, az ő régi családjának és falutársainak a körébe, és nem hisznek benne. Nagyon sok ember szájából hallottam már ezt a mondatot, hogyha én akkor éltem volna, hogyha láthattam volna a csodáit, ha hallottam volna szép prédikációit, most könnyedebben tudnék hinni benne. Vajon igaz ez így? Ha akkor éltünk volna, ha láttuk és hallottuk volna őt, könnyedebben tudnék hinni benne? Nem hiszem. Volt annak a kornak egy előnye, hogy tényleg az ember a saját fülével hallhatta, és a saját szemével láthatta őt. Ma már ez a hang áttételes. Valakin keresztül szólal meg Jézus Krisztus. Ma már nem őt látjuk fizikailag, hanem láthatatlanul lelke által munkálkodik közöttünk. És ez nyilvánvalóan, hogy egy kicsit nehezebb. De úgy gondolom, hogy az idői távolság az előny. A mi számunkra előny. Hiszen gondoljunk bele, azoknak a názáretieknek mennyire nehéz volt elfogadni ezt. Hogy az a suhant gyermek, aki ott közöttünk játszadozott, aki ácsként munkálkodott, az most visszajön, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten fia. Mi elhittük volna? Vagy pedig azt mondjuk, hogy megbolondult a szomszéd gyermek. Nehéz volt, hogy ott egy az egyben találkoztak vele. Az idői távolság, hogy mi 2000 év után, Jézus Krisztus születése után vagyunk, ez megkönnyíti a hitünket. Megkönnyíti azt, hogy igazán bízunk benne, vagy hogy ilyen szentírás van a kezünkben. A Biblia az ő számukra, az csak az Ószövetséget jelentette. Amely csak megjövendőlte, hogy valamikor el fog jönni a megváltó, a szabadító, Istennek fia. Mi pedig már úgy növünk fel gyermekként, hogy szüleink, meg vallásórákon, meg miért ne vakációs biblia heteken, elmondták már nekünk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Az idő távolságából, ilyen bibliával a kezünkben, nekünk már könnyebb a hit. Könnyedebbé teszi. Ez tehát az első üzenet, amit ki szerettem volna emelni. Emberi síkon sok esetben nem látjuk meg azokat, akik a közelünkben vannak, nem veszük észre bennük rejlő értékeket, másfelől pedig ez az idői távolság, ez könnyedebbé teheti számunkra a hitet. A második pont, ami köré csoportosítanám a mondani valót, az a provokációval kapcsolatos. Mert ebben a történetben megjelenik a provokáció is. És megint, ha emberi síkon szemlélem, akkor olyan módon, hogy a sikeres ember, a karriert befutott ember jön haza. És amikor évek múltán egy ilyen személy visszatér a régi lakóhelyére, akkor az mindig provokálja a személyeket. Miért? Azért, mert tükröt tart elém. Ugyanonnan indultunk el, ő többre jutott. Én miért nem? Nekem miért nem sikeredett annyi? Nekem miért nem adatott meg, amennyi neki? És tudjátok, testvéreim, ezt a megmérettetést nehezen viseli az ember, és nagyon gyakran kicsinyesen reagálja le. Hogyan? Úgy, ahogy ebben a történetben is. Elkezdenek irigykedni, és ebből az irigységből fakadóan elkezdik kritizálni. Jön, és adja nekünk a nagyot. Hát semmilyen végzettsége nincs neki. Jön rabbiként, tanítóként, akinek tanítványi serege van, ott tudjuk mi, hogy kicsoda ő. És három kritikát is megfogalmaznak. Az egyik kritika, azt így olvassuk, hogy nem ez-e az ács. Ebben a kritikában pedig az van benne, hogy semmilyen különösebb végzettsége nincs. Nincs neki nagyobb bölcsessége. Nem tanult ő semmilyen különösebb végzettsége. Hát akkor miért adja előttünk a nagyot? Nem ez-e az ács? A másik kritika, amit megfogalmaznak, hogy nem ez-e a Mária fia. Ebben a kritikában pedig egyfelől az van benne, hogy valószínűleg az édesapa, József, már nem élt. Valószínűleg már időközben meghalt. De még inkább az van benne ebben a kritikában, hogy ott akkor Izrael országában az volt a szokás, hogy a gyermeket az édesapja neve után különböztették meg. Tehát ilyen módon, hogy a József fia, vagy a Barnabás fia, vagy lehetne sorolni az édesapáknak a nevét. Itt azonban nem ez jelenik meg, hogy a József fia, hanem ezt olvassuk, hogy nem ez a Mária fia. Ebben a kritikában pedig az van benne, hogy tudjuk mi. Tudjuk, hogyan mentek el Betlehembe, de nem Józseftől van a gyermek, hanem szerelem gyermek. Tudjuk mi ott hogyan, milyen körülmények között született meg, hát akkor miért adja előttünk a nagyot? A harmadik kritika így van megfogalmazva, hogy itt vannak a fiú testvérei, meg a nő testvérei. Ők itt vannak. Ők itt maradtak. Jézus pedig gyáván megfutamodott. Ment lébecolni, tekeregni az országban, és tündökölni ebben a nagyságban. Ahelyett, hogy otthon maradt volna, az édesanyjára vigyázott volna, megkereste volna a mindennapi kenyeret, és ebből fakadóan fenntartja a családját. Ehelyett mit csinál Jézus Krisztus? Árulóként gyáván megfutamodik, és tündököl ebben a nagyságban, hogy neki tanítványi serege is van. Akkor, amikor ilyen módon valaki hazaérkezik, aki valamilyen területen elért szép sikert, akkor az mindig tükör a mi számunkra. Mindig tükör, hogy én hova jutottam, ő pedig hova. És ezt a megmérettetést nézzük meg, testvéreim, annyiszor kicsinyesen reagáljuk le mi is. Hogyan? Irigykedve és kritikával illetjük, és ilyen módon próbáljuk visszatuszakolni a sárba vagy a porba. De ez a provokáció nem csak ebben jelentkezik, hanem megint isteni síkon is. A bibliaolvasás rendjén azért olvastam fel a Lukács evangéliumából a párhuzamos részt, mert ott le van írva a prédikációnak a tartalma. Itt a Márk evangéliumában nem olvassuk ezt, hanem csak a párhuzamos leírásban, a Lukács evangéliumában. Ott le van írva annak a prédikációnak a tartalma, amit akkor ott szombatnapon a zsinagógában, Názáretben elmondott. És ennek a prédikációnak a tartalma az ez, hogy engem felkent az Istennek lelke, azért, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakoknak megújulást, szemüknek megnyílását, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Becsukja a könyvet, és ezek után azt mondja Jézus Krisztus, hogy rajtam teljesedett mindez be. Én vagyok az, akiről szólnak ezek a szavak. Nem a Mária fia vagyok elsősorban, hanem az Isten fia. Érzitek, hogy mekkora provokáció volt ez a názáretieknek a fülében? Hogy megint az a suhanc, az, aki ácsként dolgozott közöttünk, az most jön, és valami egészen mást mond. Provokál bennünket. És nyilvánvalóan nem hittek benne. Nem hitték el. Mert mi kellett volna ahhoz, hogy elhiggyék? Az kellett volna, hogy megváltozzon az életük, megváltozzon a Krisztushoz való viszonyulások, mivel azonban a változás fáj, ezért ezt nem tették meg. Hogyan érvényes ez a mi életünkre nézve, testvéreim? Olyan módon, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. S ha akkor prédikációja által provokálni akarta a hallgatóságot, ugyanígy érvényes ez a mi életünkre is. Testvéreim, provokálni akar bennünket Krisztus. Mondhatnám így is, fel akarja kavarni a vizeket. Mert ezáltal tud változást előidézni az életünkbe. Azt tapasztalom, testvéreim, hogy a templomos rétegnek egyik nagy veszélye éppen ez, a negatív értelembe való megszokás. Hogy olyan megszokásból jövök már csak ide el, de nem várok már nagyot Krisztustól, hanem úgy végigülöm ezt az Isten tiszteletet, ugye kicsit megnyugszik a lelkem, de nem történik semmiféle változás. Ne értsetek félre, jó ez a szokás, hogy ide eljövünk Isten tiszteletre. De ez lehet a negatív hátulütője, hogy már csak olyan unottan, megszokottan jövök el, És ebben bele lehet csontosodni. Annyi ember ajkáról hallom, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már úgy sem tudok változni, fiam. Ilyen marad az én életem. És ha ez a hozzáállásom, akkor olyan is maradok. Jaj azoknak a templomoknak, ahol a prédikációban nincs ott ez a provokálás, és minden ugyanúgy hangzik, és ugyanabban a hangnemben. Jézus Krisztus akkor is, meg ma is prédikáció által provokálni akar bennünket. Időnként kényelmetlen helyzetbe hozni. Mert amikor felismered, hogy ez rólad szól, akkor nyilván kényelmetlen. Nehéz hallani. De csak így történhet valamiféle változás. Hadd idézem ide az egyik lelkipásztornak a példáját. Egy alkalommal a 10 parancsolatról prédikált, nem akárhonnan, hanem a hegyi beszédből. Ahonnan nagyon jól ismerjük mindezt, hogy tudnélik, Jézus Krisztus azt mondja, hogy a régieknek megmondatott ne őj, én pedig azt mondom, hogy aki haragszik, az már megölte az atyafiát. Aki azt mondja a másiknak, hogy bolond, ma így szoktuk ezt nevezni, hogy hülye, az már megölte a másikat. Megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom, hogy ha gonosz kívánság okával tekintesz valakire, már paráználkodott a szívében. És akkor testvéreim, ez a lelkipásztor minden ige hirdetésében így szólította meg a híveket, hogy kedves tolvaj, és kedves gyilkos, és kedves parázna testvéreim. Mert ki az, aki még soha nem ölte meg a másikban a szeretetet? Ki az, aki nem lopta el a másiknak az idejét? És aki nem nézett gonosz kívánság okával férfira vagy nőre? És nyilván megharagudtak a lelkipásztorra, és annak nyomán sokan már nem mentek Isten tiszteletre. Mert hát hogy szólít meg bennünket? De ki az közülünk, aki ki tudná húzni ez alól magát? Mert ilyen módon is lehet ölni, és lehet lopni, hogy meglopom a másik idejét, meglopom a türelmét, mert jajongó vagyok, mert panaszkodó, mert ez árad belőlem. Ilyen módon is igaz ez. És elsősorban nem a lelkipásztor mondta ezt, hanem Krisztus, hogy ilyen módon provokáljon bennünket. Vagy halljuk meg azt is, hogy azt mondja, szeresd ellenségedet. Na most testvéreim, ha egészen komolyan veszed ezt a kijelentését Krisztusnak, szeresd ellenségedet, ugye mennyire provokál? Hát még a mieinket sem tudjuk igazán szeretni. Nemhogy azokat, akiket egy kanálvízbe belefolytanánk, vagy 2 percen keresztül nem tudnánk vele bensőségesen beszélgetni. Vagy azt mondja Jézus Krisztus, ha megbotránkoztat a kezed, vágd le! Ha megbotránkoztat a szemed, vágd ki! És ha ezt komolyan vesszük, mennyire provokál, mennyire kényelmetlen. Testvéreim, van-e bennünk még egyáltalán bűn elleni harc? Harcolunk-e egyáltalán a mi életünk gyarlósága ellen? Vagy már rég feladtuk? Már rég békét kötöttünk önmagunkkal, hogy ilyen vagyok, ilyen az életem, és már nem akarok változni, meg nem engedem, hogy más megváltoztassa az életemet. Mert Krisztus nagyon gyakran egy másik személyen keresztül tart, megint csak ismétlen tükröt elém. És ha komolyan vesszük az ő szavát, akkor az nagyon tud provokálni bennünket. Jézus Krisztus akkor is prédikációja által, mert hiszen ma is provokálni akar, és provokálni tud bennünket. Nyilvánvalóan nem csak ez, mert időnként szükségünk van a bátorításra, az erősítésre. De vigyázzunk, hogy a kettőt sose játsszuk ki egymás ellen. És végezetül harmadszor ebben a történetben megjelenik a légkörnek a meddősége is. Jézus megjelenik Názáretben, és nem tud csodát tenni. Nem tudja megmutatni az ő erejét és az ő hatalmát. Sokszor mi magunk tesszük meddővé a légkört. Tapasztalom ezt egy-egy közösségben. Tapasztalhatjuk ezt akár egy ifi közösségében is. Hogy van egy-két személy, aki olyan módon hat másokra, hogy meddővé teszi a légkört. Hogy azt, amit az Úristen gyümölcsként szeretne adni az emberek életében, nem tud, mert mi magunk tesszük meddővé a légkört.
És megint hadd utaljak a prédikációra. Talán említettem már ezt, hogy a prédikációnak jókora része nem a lelkészé, hanem a tiétek. Ha olyan füllel hallgatjátok. Ha annyira nyitott a szívetek. Ha imádságos lelkülettel kértétek a léleknek megújító hatását, akkor hadd mondjam így, még a gyenge prédikáció is tüzet kap. Ha unottan végighallgatjuk, szokásként eljövünk ide, ha nem engedjük, hogy az Úristen bennünket igazán megérintsen, és igazán engedjük, hogy ez valóban rólam szóljon, akkor még a jó prédikáció is elhal, és a szívünkben hal el. Látszik-e bennünk valamiféle fejlődés? Fokozat. Nagyon gyakran azt tapasztalom, magam életéből indulok ki, hogy egy helyben topoghat a hitünk, vagy visszafejlődik. Gondolj vissza, ezelőtt 10 éve, vagy 20 éve, hogyan érted meg az Istennel való kapcsolatot? Itt a közösségben. Hallottam ilyet, hogy egy szobában nem fértek el, annyian imádkoztak egy Isten tisztelet előtt, hogy áldott legyen az az alkalom. Ma van ilyen? Ma van ilyen? Vagy pedig Isten tisztelet előtt nagy a zsibongás, az egymással való beszélgetés, és elmarad ez a lelki ráhangolódás. Ami pedig az igazi lényege lenne. Megint ne értsetek félre, fontos az egymással való társalgás, beszélgetés, mert így válhatunk egy közösséggé, hogy ne idegenként menjünk el a másik mellett. De talán Isten tisztelet után lenne ennek a helye. Isten tisztelet előtt jó lenne igazán ráhangolódni, és imádságban kérni, hogy az Úristen szólítson meg, ha csak egy mondatot is, de a személyesen helyezze a szívemre. És ha ez nincs meg bennünk, akkor a saját magunk sírját, gödrét ássuk meg ilyen módon. Hallottam már orvosoktól azt, hogy sikerülne a műtét, sikerülne a felépülés gyógyszeres kezelés által, de a beteg már nem akar gyógyulni. Hiába a műtét, hiába a gyógyszeres kezelés, ha a beteg már lemondott önmagáról. Ha a beteg már egyszerűen vagy a csalódások nyomán, vagy azért, mert úgy lefáradt ebben az állandó küzdelemben, lemond önmagáról. Vagy az, aki nagyon sokat csalódott egy-egy párkapcsolatban, az lehet, hogy már nehezebben tud megbízni egy másik emberben, mert félti önmagát. Vagy egy megromlott párkapcsolatban, hallottam már ezt is, elmentek lelki gondozóhoz, vagy lelki pásztorhoz. De úgy mentek már oda, hogy nem akarnak változtatni. Hogy nem akarják megérteni a társukat. És ha nem akarom megérteni, akkor félre is fogom érteni. Ha nem akarom a másik szempontját figyelembe venni, akkor nem is fogom. Ha nem akarom, hogy megjavuljon, akkor nem is fog. Értitek, hogy nagyon sok minden rajtunk áll. Hangzik az ige, hangzik a prédikáció, de ha nem nyitott a szívem, ha nincs ott az imádságos lelkület, akkor mi magunk tesszük meddővé mindaz, ami akár ezen az Isten tiszteleten elhangzik. És megint, ha isteni síkon szenvedjük ezt a gondolatot, akkor azt mondhatjuk, hogy a hitetlenségük miatt nem tudott Jézus csodát tenni. Gondoljunk bele! Jézus az Isten fia, akinek minden hatalom adatot, akinek minden lehetőségében áll, mégsem tudott csodát tenni, csak néhányat elvétve, néhány kisebbet. Ha elolvassuk az előző fejezetben lévő történeteket, akkor ott épp az ellenkezőjét láthatjuk, hogy a hitük miatt Jézus csodát tud tenni. Meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, feltámasztja Jairusnak a leányát, meggyógyítja a gadarai ördöngöst, és amikor elmegy Názáretbe, ahol ő felnövekedett, nem tud csodát tenni. A hitetlenségük miatt. Látjátok, testvéreim, ilyen módon válhatunk önmagunk ellenségévé. Ha nem várok nagyot az Istentől, akkor talán nem is fogom megtapasztalni. Rajta mások esetben, hogy nem történik meg a csoda. Jézus Krisztus hazalátogat Názáretbe. És tudom, hogy akik itt vagytok ezen az Isten tiszteleten, jó néhány életbe így már hazalátogat régóta. Ott van már az én Názáretemben. Otthon van. Azért, hogy ne így imádkozzunk, jövel Jézus, légy vendégünk, vendégként hívjuk, hanem életem 24 órájából 24-ben légy ott. Akkor is, amikor mosogatok, akkor is, amikor főzök, akkor is, amikor súrlódom a másik személlyel. De ma újból a vele való kapcsolatot át akarja vizsgálni. Milyen az? Nem érünk-e vajon túlságosan közel egymáshoz, és ezáltal nem veszük észre a másikban a nagyságot? Engedjük-e, hogy igazán prédikációja által provokáljon bennünket, felkavarja a vizeket, ráérintsen valami gyenge pontra, ami által sziszegünk, de ami mégis változást tud előidézni, és vajon nincsenek-e olyan helyzetek, amikor mi magunk tesszük meddővé azt a légkört, amibe kerültünk. Ő ma is itt van, ma is szólongat bennünket, és úgy akar jelen lenni, hogy ez valóban mindannyiunk számára nyilvánvalóvá válik. Amen. Válaszoljunk az íge szavára, a 425. számú énekünk első verszakának eléneklésével. A 425. számú énekünk első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, a lelki vakságunkat, hogy annyiszor elszürkülnek azok a személyek, akik a közelünkben vannak, akiben talán kezdetben megláttuk a szépet, a jót, a vonzót, és aztán egyre inkább hanyagoltuk azt, hogy értékeljük őket szavainkban, de még inkább cselekedeteinkben. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy annyiszor így elhanyagoljuk az egymással való kapcsolatot, és talán akkor értékelnénk igazán, amikor valaki már nincs mellettünk, vagy azért, mert lelkileg távolodott el tőlünk, vagy azért, mert fizikailag már nincs, meghalt, eltávozott. Akkor, amikor valaki így már nincs közöttünk, akkor veszük észre, hogy mekkora volt a nagysága, mennyi értéket helyeztél bele, és talán nem mondtuk el neki úgy, ahogy szerettük volna. Köszönjük neked, Istenünk, az idői távolságot, hogy Krisztus után 2000 évvel vagyunk, és ez az idői távolság előny lehet a mi számunkra, hiszen olyan szentírást tarthatunk a kezünkbe, amely egészen egyértelműen leírja mindazt, amit Jézus Krisztus megváltás művében véghez vitt embereknek az életében. Köszönjük, hogy őt elküldted, és köszönjük, hogy igazán hihetünk és bízhatunk benne. Hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Úgy, ahogy ott Názáretben prédikációja által provokálni akarta a jelenlévőket, ugyanígy akarja ezt elvégezni a mi életünkben is. Fel akarja kavarni a vizeket, azért, hogy ne maradjunk ugyanabban az állapotban, azért, hogy ne egy helyben topogó emberek legyünk, vagy nehogy visszafejlődjék a mi hitünk, hanem lépcsőfokról lépcsőfokra hadhaladhassunk egyre inkább előrébb. Bocsáss meg nekünk azt is, Istenünk, amikor meddővé tesszük a légkört, amikor éppen a magunk hitetlensége miatt nem történik csoda egy-egy gyülekezetben, vagy egy-egy közösségben. Kérünk, Istenünk, hogy Te légy az, aki ezeket a meddő, légkörű embereket valamiképpen megváltoztatod, és a helyére rakod őket. Mert akkor, amikor eltávolodunk tőled, Istenünk, akkor sosem vagyunk a helyünkön, hanem mindig valahol máshol vagyunk, idegenben. Köszönjük, hogy nálad lehetünk igazán otthon. Így imádkozunk, Istenünk, azért, hogy szent lelked által vigasztalt a gyászolókat, vigasztalt a megemlékezőket. Te tápláld bennünk az örök élettel kapcsolatos bizonyosságot. Kérünk, Istenünk, hogy jöjj velünk haza. Ne maradj itt a templomban, ne engedd, hogy téged itt hagyjunk, hanem valóban életünk minden pillanatát, döntését Te határozd meg. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek is, vigyük imádságunkat, hálaadásunkat, könyörgésünket az Úr elé. Áldott vagy, Urunk, aki elfogadott szívünk fohászát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ugyan már júliusi hónapban vagyunk, de még ezen a vasárnapon továbbra is kegyes emese számára fogadunk el külön adományokat a szeretett szolgálati persejbe. Monostori Ifis Bátor is 11-es lány budapesti gyógykezelésére gyűjtöttünk a júniusi hónapban, és még ezen a vasárnapon is elfogadunk az ő számára külön adományokat. Nagyon jó, nemes célra fog menni mindez. Hirdetem azt, hogy jövő héten vakációs bibliahét lesz a gyülekezetben, július 2 és 7-e között 4 és 14 éves korú gyermekeket várunk. Reggel 10 órakor kezdődnek ezek az alkalmak, és 13 órakor, azaz 1 órakor fejeződnek be. Hívjuk és várjuk a gyermekeket, unokákat, szóljunk egymásnak, áldott lesz ez az alkalom, és ugyanakkor szeretettel elfogadunk olyan típusú adományokat is, hogy egy-egy tál süteményt lehet hozni ezekre az alkalmakra, mindig nagyon szoktak örülni a gyerekek ennek. Aki úgy gondolja, hogy sütne, hozna egy tál süteményt, azt szeretettel elfogadjuk. Ezen a vasárnapon megemlékeznek Diószegi Józsefről, aki egy éve távozott el ebből a földi világból, a Kümpina utca 25 szám alatt lakott, gyászolja őt felesége és fiai. Ugyancsak ezen a vasárnapon megemlékeznek Kerekes Mihályné, született Szabó Anuska halálának 30. évfordulójára, aki a Luncsi 42 szám alatt lakott, emlékeznek rá a családtagok. Ugyancsak ezen a vasárnapon megemlékeznek Ince Juliannára, aki 20 éve távozott ebből a földi világból, ő a Dömbovicé 45 szám alatt lakott, megemlékeznek rá unokái és dédunokái. A megemlékezők számára kérjük, kívánjunk Isten vigasztalását, valóban a lélek vigasztalja meg őket, és valóban éljen bennünk az a tudat, hogy ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hitvallástételre készülve folytassuk az előbb megkezdett énekünket, a 425. számú énekünknek második, harmadik és negyedik versét. A második versek így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. A Heidelbergi K.T. bizonság tétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481. számú énekünknek mindkét versét énekeljük. A 481. számú énekünk így kezdődik: Tégy, Uram, engem áldássá.
Lelkedet úgy
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.